Crank.
Európa Rádió, a református értékadó. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország az elmúlt 15 évben minimálbér növekedésben az Európai Uniós átlag háromszorosát hozta, így fogalmazott a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után Budapesten. Orbán Viktor felidézte, 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint. Orbán Viktor kiemelte, a magyar gazdaság politika elmúlt 15 évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fenntartható és fenntartandó. Ez a megállapodás segít abban, hogy a munkaadók és a munkavállalók is úgy érezzék, a bérszabályozás a kormánytól függetlenül, a piaci viszonyok és a saját döntésük alapján alakult ki, valamint abban is, hogy a kormány továbbra is el tudják fogadni, nem mint a bérek alakításában beavatkozó közhatalmat, hanem inkább mint a gazdaságpolitikai partnert, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte, semmilyen kormányzati gazdaságpolitika nem lehet sikeres, ha azt nem támogatják a munkaadók és a munkavállalók. És az, hogy Magyarországon ma egy kifejezetten piacbarát, vállalkozásbarát, teljesítmény elvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a kormányt ezekben a célkitűzéseiben mind a munkaadók, mind a munkavállalók támogatják, fogalmazott Orbán Viktor. 6 havi fegyverpénzt kapnak a katonák, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf videójában úgy fogalmazott, megjött a döntés a közlönyben, 2026. februárjában 80 ezer fegyveres között a magyar katonák is 6 havi illetményüket fogják megkapni. Köszönjük a szolgálatot, tette hozzá a honvédelmi tárca vezetője bejegyzésében. A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére, ezt mondta sajtónyilatkozatában Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek együttműködés államfőivel Esztergomban. Sólyog Tamás elmondta, az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. Az államfő kiemelte, támogatják azokat a törekvéseket, amelyek célja a versenyképesség erősítése, ugyanakkor a zöld és digitális átállás esetében is az ipar és a gazdaság érdekeit is szem előtt tartó intézkedéseket kell hozni. Sólyog Tamás hozzátette, a gazdasági ipari versenyképességet alapvetően határozza meg az energiabiztonság kérdése, annak árstabilitási és ellátásbiztonsági aspektusa. Sólyog Tamás felhívta a figyelmet a demográfiai kihívásokra, kiemelve Magyarország álláspontja, hogy a fiatalok támogatása, a családtámogatási rendszerek erősítése elengedhetetlen a fenntartható népességszint eléréséhez. 5 milliárd forint keretösszeggel 2000 település, mintegy 200 ezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban, így fogalmazott Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatón a Győr-Moson-Sopron vármegyei Károlyházán. A tárcavezető kiemelte, 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásokból tudják előteremteni, hangsúlyozta Nagy István hozzátéve, dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni. A miniszter kiemelte, a program révén kiváló együttműködés alakult ki a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak, hangsúlyozta az agrárminiszter. Megnyitotta az érdeklődők előtt Ebesi logisztikai központját a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy megmutassa az adventi adománygyűjtő és osztó kampányok hátterében folyó munkát. A beérkező felajánlásokból folyamatosan készítik a csomagokat a munkatársak, hogy aztán minél hamarabb eljusson a segítség a rászorulókhoz, határon innen és túl. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretett dobozaiba tartós élelmiszert és higiénés termékeket várnak az adakozóktól, ez az országos akció december közepéig tart. Az utolsó áruházi gyűjtés hétvégén lesz Debrecenben, december 5-én pénteken délután, 6-án szombaton pedig egész nap ott lesznek a szeretetszolgálat önkéntesei a Malom Parkban. Tavaly összesen mintegy 5000 szeretett dobozt tudtak megtölteni, ennyit céloztak meg idén is. Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallják.
Nagyságrendileg 10-15 kiló közötti adománymennyiség van egy szeretett dobozban, ha csak belekerül két cukor, két liszt, egy olaj és mondjuk két tészta, már is ott vagyunk, hogy 6-7 kilót nyom, és kerülnek még mellé egyéb termékek, például konzervek, fűszerek, kávé vagy tea, és hát nyilván az adventi időszakban az édességnek is nagyon örülnek a családok, és higiénés termékek is kerülhetnek a dobozokba. Ezek is azért költségesek tudnak lenni, és a rászorulók számára nagy segítséget jelent. Úgy szoktuk számolni, hogy egy szeretett doboz egy 4-5 tagú családnak majdnem egy hétre elegendő alapélelmiszer biztosít, tehát hogyha 5000 szeretett dobozt tudunk kiosztani, azokkal akár 15-20 000 rászorulónak is teljesebbé tehetjük az ünnepét. A szeretett dobozok 2/3 vagy inkább a 3/4 itt marad az anyaországban, és a fennmaradó rész kerül a határon túli területekre, Kárpátaljára, Királyhágó mellékre, valamint a Vajdaság területére. A támogatottak nagyon jelentős része, akikkel már régebb óta kapcsolatban van a szeretett szolgálat, de azért az adventi időszakban rengeteg új kérelmező is meg szokott jelenni, akár egyénileg, de nagyon gyakori, hogy akár gyülekezetek vagy önkormányzatok szeretnének kérni. Intézmények és gyülekezetek számára is biztosítunk adományokat, ezért ha valaki ilyen kéréssel fordul hozzánk, hogy ők nem a gyűjtésben tudnak részt venni, de a saját gyülekezetében például tudja, hogy nagy szükség lenne támogatásra, a lehetőségeink szerint mi ezeket is próbáljuk teljesíteni, és akkor azokba a gyülekezetekbe adománydobozokat juttatunk készen.
Kórházlelkészi találkozót szerveztek a Tiszáninneni Református Egyház kerületben. Az eseménynek májiban a Mécses Református Központ adott otthont. A program során a lelkészek értékelték az évet, emellett téma volt a karácsonyi elcsendesedés és az ünnepekre való készülés, hiszen a karácsonyi időszakban a kórházlelkészeknek megnövekszik a feladata a kórházakban. Gál Juditot, a Református Kórházlelkészi Szolgálat országos vezetőjét hallják.
Több éve gyakorlat már, hogy bár vannak országos rendezvényeink, de ilyenkor az év végét kerületi szinteken rendezzük meg. A múlt héten már Debrecenben a Tiszán túliak voltunk együtt, ma pedig a Tiszán inneni kórházlelkészekkel vagyunk itt májiban együtt. Mindig nagy ajándék a találkozás, úgyhogy először mindenki elmondja, hogy mi is történik vele, hogy van. Nagyon nagy ajándék számunkra, hogy Püspök úr már az elmúlt évben is eljött közénk erre a találkozásra, most is itt lesz, nagy örömmel várjuk őt. És nyilván van egy kicsit visszatekintés az év szakmai útjára, kivel mi történt, illetve adventben vagyunk, a megcsendesedés, a téma tulajdonképpen, ami a találkozónknak a második része lesz, ki hogyan tud elcsendesedni, készülni az ünnepre lelkileg. Hiszen ilyenkor még több feladat van, még nagyobb a pörgés, de a lelkünkben csendesedhetünk, és ahhoz, hogy tényleg úgy tudjunk üzeneteket átadni a betegeinknek, ahhoz szükség van arra, hogy mi magunk is meghalljuk azt a fenti üzenetet. A Tiszán inneni egyházkerületben 9 kórházlelkész szolgál, rész és teljes munkaidőben. A legtöbben itt Miskolcon, különböző kórházakban, de ezen túl Egerben, Kazincbarcikán és Sátoraljóújhelyben is végeznek szolgálatot.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
breathing our air. Behold what light has come, and the dark cannot contain it. The Savior of the world is finally here. Oh come, let us adore Him. Come, let us adore.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját december 5-én pénteken. A mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, 6 és 7 óra között először hitéleti gondolatokkal szolgálunk, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják hamarosan. 6 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk, majd ebben az órában Intődi Gáborral, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárával hallhatnak egy beszélgetést. Magyarországon évente mintegy 8 millió csoki Mikulás fogy. A gyártók az év első felében már megkezdik a karácsonyi termékek előállítását, október elejétől pedig már sok helyen kaphatók, és egyre jobban csúszik előre a megjelenésük. Szaloncukor tekintetében továbbra is a klasszikus ízek a legnépszerűbbek. A témával kapcsolatban tehát Intődi Gáborral, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárával hallhatnak beszélgetést. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Nem csak kenyérrel él az ember,
Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Téglásné Szabó Éva vagyok, a Bodrogolaszi Református Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részének a 31-től a 36. versével bezárólag olvasom. Mikor pedig Pált meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész tömeg követte és kiáltozott, végeztest ki. Pál apostol visszatérve a harmadik missziói útjáról Jeruzsálemben tartózkodik, az útja során többször is figyelmeztették őt, hogy ne menjen oda, mert ott fogság és szenvedés vár rá. Ő azonban nem hallgatott rájuk, mert meg volt győződve arról, hogy az Úr akarata az, hogy Jeruzsálembe kell mennie, még ha az életét kockáztatja ezzel, akkor is. A megérkezés után hamar kiderült, hogy nem légből kapott volt a figyelmeztetés. Pált valóban ellenséges légkör várta a városban, annyira, hogy egy félreértés vagy hamis vád miatt, mely szerint pogányokat visz be a jeruzsálemi templomba, ami istenkáromlás volt a zsidók számára, tehát emiatt a hamis vád miatt a templomban lévő apostolt a jelenlévő embertömeg meglincseli, kirángatják őt a templomon kívülre, és meg akarják ölni. Meg is tették volna ezt, ha a római helyőrség parancsnoka közben nem lép, hogy rendet tegyen a zavargásban. Megbilincselteti Pált, és a várba viteti. Ez az esemény indítja el tulajdonképpen az apostol hosszú, szinte élete végéig tartó fogságban töltött időszakát, amelyben gyönyörű levelek születtek, és amelyekből mi is olyan sokszor erőt merítünk, amikor elolvassuk azokat a Bibliánkban. Ahogyan ezek a sorok elém kerültek az igéből, az fogalmazódott meg bennem, hogy Isten szabadítása nagyon sokszor nem úgy érkezik meg az életünkbe, ahogyan azt mi várjuk, reméljük vagy elképzeljük. Itt van az apostol, aki a lélek vezetését követve vállalja a jeruzsálemi nehézségeket, ott az életére törnek, és azt várnánk egy ilyen helyzetben, hogy most biztosan csoda történik, az Úr közbelép, és minimum leszáll egy angyal, és kiragadja Pált a rátámadó kezei közül, vagy legalább valaki józanul középre áll, és azt mondja, hogy emberek, csillapodjatok, de nem. Úgy menti meg az apostol életét az Úr, hogy letartóztatja őt a római helyőrség, és innentől kezdve fogságba kerül. Valljuk be, hogy ez nem egy diadalmenet. Sőt, ha csak ennyit látunk a történetből, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez bukás. De valóban az lenne? Pál nem így látta. Ő pontosan tudta, hogy Isten szabadította meg az életére törők kezei közül. És tudta, hogy bár a rabsága számára finoman szólva kényelmetlen, Isten viszont csodálatosan használja őt ebben a helyzetben. A Filippieknek így ír erről, szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előre menetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvalóvá lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket, és így az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Látjuk tehát, hogy Isten cselekszik, csak nem a mi elvárásaink szerint. Ezt így a Bibliából Pál életében el is tudjuk talán fogadni, de mi van olyankor, ha mi kerülünk ilyen vagy hasonló helyzetbe? Mi van olyankor, ha például reménykedve várunk egy kedvező diagnózisra, és az orvos nem tud velünk jó hírt közölni? És bár nem halálos a betegség, amibe kerülünk, de mindenképpen kiragad a hétköznapi körforgásból, és egy hosszú kényszer pihenőre szorít. Mérgelődünk, bosszankodunk? Vagy hívő keresztényként keressük Isten akaratát, keressük az ő jelenlétét, amit a mindennapok nyüzsgésében eddig rendre elmulasztottunk. Vagy mit teszünk akkor, ha elveszítünk valamit vagy valakit az életünkből, amit, akit addig biztosnak hittünk? Tudunk Istenben békességre jutni? Ki tudjuk mondani, amit az egyik énekünkben szeretünk énekelni? Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja? Nehéz dolgok ezek. Nem is kell most választ adnunk ezekre a kérdésekre. Elég, ha azt tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, és az ő kezéből mindig az élet jön, még ha nehézségeken keresztül, akkor is. Ámen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy te akkor is szabadítasz, amikor én nem értem, hogy mit teszel. Köszönöm, hogy gyermekedként tudhatom, hogy a nehézségek mögött is ott van a te óvó kezed. Taníts bízni benned, amikor a szabadításod nehéznek vagy fájdalmasnak tűnik. Add, hogy meglássam, hogy te akkor is uralkodsz, amikor zűrzavar vesz körül. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
I am yours and you are mine. You say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Direction can take a moment to be kind. A lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind.
And he's saying to you, won't
you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Tovább emeli a kormány a pedagógusok bérét, jövőre 936 ezer forint lesz az átlagfizetésük, ezt közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a stratégiai kabinet ülésen több napi rendet is tárgyalni fognak a jövő heti kormányülést megelőzően. Ezek közül talán a pedagógus béremelés a legfontosabb, fogalmazott Gulyás Gergely. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország megállapodást kötött az Európai Unióval, amelynek értelmében a pedagógus béreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80%-át. Ezért évről évre ennek megfelelően emelkednek a bérek, rögzítette Gulyás Gergely hozzátéve, a pontos összeg függ attól, hogy ki melyik kategóriába tartozik. A 936 ezer forintos átlagos pedagógus bér nagy előrelépés ebben a ciklusban, jelentette ki a miniszter hozzátéve, a pedagógus bérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80%-át el kell érnie. 5 milliárd forint keretösszeggel 2000 település, mintegy 200 ezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban, így fogalmazott Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatón a Győr-Moson-Sopron vármegyei Károlyházán. A tárcavezető kiemelte, 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásokból tudják előteremteni, hangsúlyozta Nagy István hozzátéve, dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni. A miniszter kiemelte, a program révén kiváló együttműködés alakult ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az Agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak, hangsúlyozta az agrárminiszter. A szép kártya októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt. A kártyabirtokosok összesen 36 milliárd 300 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 14%-os növekedést jelent tavalyhoz képest, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye szerint a szép kártya érdemben hozzájárult ahhoz, hogy októberben 1 millió 700 ezer vendég, 3 millió 800 ezer vendég éjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában. Az év első 10 hónapjában a szép kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a szép kártyás költések jelentősen csaknem 11%-kal nőttek 2024 azonos időszakához képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye azt írja, a kormány a szép kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött, így december 1-e és 2026. április 30-a között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a kártyákon lévő összegeket, írja a tárca közleménye.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos esőzápor, a keleti szél megélénkülhet, a maximum hőmérséklet térségünkben 8 és 11 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az öltözéket. Indulnunk
kellene most már, a Völgyhídon bakonyi szél vár. Fussunk néhány kört az égen, tarts velünk, te is azt kérem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, az emlékszem rád, futott utánad minden srác. Még egy presszó, meg egy tánc. Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnél, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem, még magadnak sem. Aki voltál, aki voltál rég, elfelejtetted, elfelejtették. Maradtál azt, aki nem voltál, aki bújt, aki nem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, az emlékszem rád, futott utánad minden srác. Még egy presszó, meg egy tánc. Fesztivál van a várban fenn, mindenki hallja is a város szeng. Tűzként terjed a ritmus cseng. Ezt a dalt most én kértem, hogy halld meg azt is, amit én nem.
Vendégünk, ennél az asztalnál mi mind megfér. Gyere, nézzünk szét, lesz egy szebb évünk, és emiatt egy csöppet sem félünk. Szabad nap, szabad vagy szabad ég. Ha itt vagy, meg ágyazunk, kérlek, maradj még, hagyd meg a kaput magad után nyitva, ez a leckét, ez Veszprém.
Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnél, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Magyarországon évente mintegy 8 millió csoki Mikulás fogy. A gyártók az év első felében megkezdik a karácsonyi termékek előállítását. Október elejétől már sok helyen kaphatók ezek, és egyre jobban csúszik előre a megjelenésük. Szaloncukor tekintetében továbbra is a klasszikus ízek a legnépszerűbbek, mint a zselés, a marcipános vagy a kókuszos, de egyre több különleges ízkombinációval is kísérleteznek a gyártók. Évente stabilan 3-3,5 ezer tonnát vásárolunk belőlük, körülbelül 20 milliárd forint értékben, ami jelentős 40%-os arányt jelent a teljes 50 milliárdos havi édességforgalomban. Bár a cukor és a kakaó ára továbbra is magas, a vásárlók az ünnepi édességeken nem spórolnak. A tapasztalatok szerint inkább csökkentik a mennyiséget, de a minőségről nem mondanak le. Véli Intődi Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Balázs Alexandra beszélget vele.
Körülbelül 3500 tonna, ami azt jelenti, hogy nagyjából háztartásonként 1 kg szaloncukor fogy el. A legkedveltebb íz az évtizedek óta, gyakorlatilag a 70-es évekbeli megjelenés óta a zselés szaloncukor. Azok egy nagy forradalom volt, mert előtte csak a kemény fondant szaloncukor létezett, úgyhogy az rögtön megnyerte mindenkinek a szívét, hogy egy puha, jófajta csokoládéba mártott zselé, az tarolt, és ez a emlék, ez a nosztalgia, vagy hagyomány, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, ez nagyon is tartja magát, úgyhogy tovább is a zselés az megkérdőjelezhetetlenül a legkeresettebb, és akkor amit még szintén nagyon szeretnek, az a kókuszos, magyarokrémes és marcipános. A szaloncukor az francia eredetű. Ennek a fondant szaloncukor talán az a korosztály, aki a 60-as években már karácsonyozott, azért emlékszik. Tehát erre a kemény szaloncukor, ami azért kitartotta a 80-as évekig, már hazsel és meg is jelent mellette. De hogy ez az ős szaloncukor, egy fölmelegített és utána a megszilárdult cukorszirup. Ez a kis cukorka volt a szaloncukornak az őse, ami a franciák találták ki, és akkor ez minden bizony a német közvetítéssel jutott el Magyarországra, és a hungarikum a szaloncukorban az, hogy a magyarok kezdték el ezt fölaggatni a fára. Úgyhogy ebből a szempontból ez minden kérdés, hogy egy ilyen karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó édesség lett belőle, ez hungarikum. Más közép-európai országokban is azért, itt a környező országokban, tehát Szlovákia, Románia, Ukrajna, ezekre érdemes gondolni, ahol nagyobb magyar kisebbség él. Egyrészt ők is tartják ezt a szaloncukorszokást, másrészt az ő szlovákokra, román szomszédjaik is sokan átvették, és akkor itt még van szaloncukrozás, illetve nem kis létszámú a külföldön élő magyaroknak a száma, akik szintén szaloncukroznak, ide jellemzően magánimportból kerül be a szaloncukor.
Évek óta meghirdetik az év szaloncukra versenyt. Egyre inkább megy a kísérletezés, hogy mi mindenből lehet, mi mindennel lehet ízesíteni egy szaloncukrot?
Igen, igen, és azt mondom, hogy ez így van, jól így van rendjén. Nyilván vannak olyan kísérletek, amikre kevésbé fogékonyak a vásárlók, és vannak, amik nagyon bejönnek, és akkor ami bejön, az utána marad a további években is.
És egyébként itt nézve, akik nyertek, tehát ezeket leginkább kézműves gyártók készítik? Tehát kézműves műhelyekben készülnek ezek
változó,
a szaloncukrok?
Változó. Tehát ezt így nem lehet mondani. Minden évben változó, hogy ki nyert. Van a nyertesek között kézműves, van a nyertesek között kisebb cég, meg nagyobb cég is. Hát így nem lehet kategorizálni, hogy csak kézművesek, vagy csak nagy cégek nyernek mondjuk.
A minőséget mennyire választják a magyarok? Tehát mennyire tartanak ki, hogy ők minőségi terméket szeretnének vásárolni?
Úgy veszük észre, amíg a pénztárcájuk engedi, kitartanak. Ebben benne van az is, hogy váltanak, tehát akár egy márkáról átváltanak egy áruházláncnak a saját márkájára, hogy szintén jó minőség, de mondjuk olcsóbb, kisebb rajta marketing költség, kisebb rajta logisztikai költség, erősebb pozícióban tud tárgyalni egy kereskedő egy saját márkás terméknél. Úgyhogy ez a folyamat, ez tart, de a minőségből azért nem szívesen enged senki, az ünnepekkor sem szívesen enged senki abból, hogy lehet, hogy egy kicsit össze kell húzni a nadrágszíjat, vagy lehet, hogy egy kicsit kevesebbet vásárol, de azért kerüljön szaloncukor a fa alá.
Kézműves termékek mennyire fogynak, mennyire keresik őket? Ugye azoknak azért az ára az magasabb, mint mondjuk a sima gyárba előállított csokoládéjé.
Igen, ugye azt lehet mondani, hogy mondjuk egy jó minőségű átlagos szaloncukornak a kilónkénti ára az ilyen 5-6 ezer forint mostanában, 5-6-7. De egy kis szériás kézműves szaloncukor, amit mondjuk kávézóba csinál cukrász, vagy egyes cukrászdából foglalkoznak ilyesmivel, ott azért mondjuk 12-15-17 ezer forint körül alakul a kilója. Ezeknek nagyon stabil piacuk van, nagyon erős felvevő rétegük, igazából a társadalom minden rétegéből. Az a szaloncukornak, meg az ilyen típusú jelzeti cikkeknek, mint mondjuk egy süti, egy nagyon jó minőségű süti, egy nagyon jó minőségű kávé, vagy pár darab nagyon jó minőségű szaloncukor. Igazából ezt mennyiségtől függően mindenki megengedheti magának. Lehet, hogy valaki csak 5 szem nagyon szuper kézműves szaloncukrot vásárol, valaki meg lehet, hogy vesz fél kilót, egy kilót, de maga az az élvezet, vagy az a kíváncsiság, vagy az a jó érzés, hogy elfogyaszt egy kézműves, nem tudom, marcipános, sáfonyás, vörösborízű szaloncukrot, azért erre mindenkinek van lehetősége. Mi a tartjuk kapcsolatot kis kézműves termelőkkel és cukrászokkal is, és az a tapasztalatunk, hogy egyrészt nagyon nagy a kísérletezők, ez nagyon jó minőségű termékek vannak, minden évben vannak új ízek, illetve azok az ízek, amik beváltak, azokat tartják továbbra is kínálva, és elfogy. Tehát, hogyha december 23-án esik be valaki egy jó írű kávézóba, jó írű cukrászdából készítenek kézműves szaloncukrot, akkor ott már elég kicsi lesz a választék. És világviszonylatban egyáltalán nem szeretik a magyarok, az utolsó 3-5 helyen vannak világviszonylatban az édességfogyasztásban, meg a cukorfogyasztásban. A legédes szájúbb országok egyébként tipikusan angol száz országok. Nyugat-Európában, Svájcban, Németországban is jelentősen több édességet fogyasztanak, mint Magyarországon egyfőre vetítve. De hát ez a mennyiség, és én azt gondolom, hogy igazából az édességet azért mindenki szereti. Úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben pont nem esünk túlzásba, mint mondjuk más élelmiszerek esetében.
Egyébként ennek mi az oka? Tehát túl drága az édesség?
Ez megítélés kérdés, hogy mit tartunk drágának. Valószínűleg inkább a hagyományokról van szó, tehát a szokásokról, de itt nem az árról van szó, hanem más élelmiszereket tekintünk akár élvezeti értéknek.
És egyébként ez változik szezonálisan, tehát mondjuk húsvétkor vagy karácsonykor, amikor ugye hagyománya van annak, hogy édességet adunk, tehát például Mikuláskor ugye a gyerekeknek a csokoládét, húsvétkor ugyanígy ugye a csoki nyuszi, illetve hát karácsonykor még ugye jön a szaloncukor.
Pontosan így van, a karácsony és a húsvét a két legfontosabb időszak az édességgyártás meg az édességkereskedelem szempontjából. Egyébként zárkóznak fel más típusú ünnepek is, tehát például most már mérhető megugrás van, nem olyan jelentős, de mindenképpen látszik Bálint nap környékén, ugye az a begyűrűző Valentin napi szerelmes köszöntés, ez már látható, illetve azt tapasztaljuk a kereskedők visszajelzései alapján, hogy egyre komolyabb tendencia az, hogy üzleti alkalmakkor például szokás például üzleti ajándékként van nagyon komoly minőségi édességet ajándékozni, de ez a szokás ez most már magánemberek között is működik, hogy valakit meg akarunk köszönteni, akkor adunk neki egy különleges csokit, egy különleges bombont, vagy valami ilyesmit.
És magát a szektort, tehát hogyha az édességpiacot értjük, akkor az elmúlt időszakban voltak nehézségek, amelyekkel meg kellett küzdenie?
Természetesen elég sok mindennel meg kellett küzdeni az édességgyártóknak, édességkészítőknek. Ugye 2011-től van NETA, ez egy aránylag költségvetés szempontjából úgynevezett kisadónak számított, az összbevétele 18-20 milliárd forint volt. Most azóta annyit emelkedett az adómérték, és olyan sok termékre van kiterjesztve, hogy ez most már 80 milliárdos adó, tehát az édességipar az ezzel is pluszba, ugye a fölött, hogy nyilván más adókat is fizet, de 80 milliárd forinttal járul hozzá, ugyanett a befizetésekhez, ez azért egy nagyon jelentős összeg, és ezt ki is kell gazdálkodni. Sokkal inkább fogja vissza a fogyasztást egyrészt az általános inflációs környezet, másrészt pedig a fogyasztóknak az az igény, hogy minőségi terméket vásárolnak. Ez most már egy jó évtizedes folyamat, és akkor inkább átváltanak egy minőségibb, de drágább édességre, amivel akár kevesebbet vásárolnak. Tehát azt tapasztaljuk, hogy akár bizonyos termékcsoportokban mennyiségek csökkennek, de mondjuk a forgalom az nem csökkent. Tehát ugyanannyi, vagy még több pénzt kiadnak a vásárlók, de jobban megválogatják a termékeket. De egyébként az infláció miatt ez a folyamat most megtorpant, de nem látjuk azt, hogy ez visszafordulna, tehát senki nem kezd el mondjuk reklamálni, hogy miért nincs nagyon alacsony kakaótartalmú bevonó masszából készült csokoládétábla, meg most már nem talál az üzletekben, de nincs is rá igény. Hát valljuk be, azért a gyártók se szívesen gyártanának ilyen típusú termékeket.
Retro édességeket mennyire szeretik a magyarok, ugye? Keresik sokszor azokat az ízeket, amelyeket gyerekkorunkban megszoktunk, a sportszeletnél, a tibinél, a bocinásat, és még ugye pilótakek, stb. Szóval mennyire szeretik a magyarok, mennyire keresik ezeket az ízeket?
A retro édességeknek van kétségtelen egy felfutása, egyébként nem Magyarországon, hanem mindenhol, és ennek az az oka, hogy nagyon is keresik a fogyasztók a tradicionális ízeket. Ugye beszéltünk arról, hogy van egy állandó innováció az édességiparban, van a szaloncukroknál, és hogy mindig van kísérletezőket, vannak újdonságok, vannak új ízek, új csomagolások, új formák, erre ugye a technológiai lehetőséget, tehát most egészen apró figurákat is lehet már csinálni, amire korábban nem volt lehetőség. Tehát van egy ilyen innovációs része, de van egy olyan része, hogy nagyon kőkeményen ragaszkodnak tradicionális, régen megszeretett dolgokhoz a fogyasztók. Én hadd mondjam, most beszéltünk róla a zselés szaloncukrot, az is egy ilyen történet. Úgyhogy ez egy érdekesség és meg szépsége is az édességgyártásnak, hogy egyszerre kell innovatívnak is lenni, meg hagyományosnak is. Úgyhogy mindenképpen alá tudom támasztani, hogy van egy reneszánsz a retro édességeknek, keresik ezeket az édességeket, és szívesen fogyasztják őket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Intődi Gábort, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, a hírek következnek itt az Európa Rádióban, majd pedig délelőtti magazinműsorunkkal, a kontinentális reggelivel várjuk vissza Önöket.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó.
Szent
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.